Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
A 150 éves Zeneakadémia kiemelt eseményeként október 11-én Farkas Gábor zongora estje lesz, aki Tomán István Liszt tanítványa, Bartók tanára, 1919-es Beethoven hegedű versenyét idézi fel a Legendás koncertek című sorozat részeként. A műsoron többek között a Holt fény és a Patetikus szonáta, valamint a Rondo a Capriccio is szerepel. A hónap első felében több nemzetközi, illetve egyetemi projekt is színesíti a program kínálatot. A Jazz Tanszék bemutatkozása címmel október 10-én ingyenes koncerten vehetnek részt az érdeklődők, amelyen az idén 60 éves képzést kétszeres esttel ünnepli az intézmény. A legtehetségesebb hallgatók mutatkozhatnak itt be. A tanszék oktatói az egész éves zenekari munka alapján választották ki azt a 4-5 formációt, amely felvillantja a magyar jazz legfrissebb színeit.
Kiállítás.
A Vadász építész dinasztia generációinak egymásba fonódó, egymásból következő alkotói periódusait mutatja be a Vadász Társaság Vadász Bence 60 című tárlat a szegedi Kis Kunst Galériába. A kiállítást az építészet világnapján nyitották meg. Az építés család története a dédapáig, Vadász Károlyig nyúlik vissza, aki bár építészeti álmokat dédelgetett, végül újságíróként szerzett ismertséget. A kiállítás kiemeli Vadász Mihály és Vadász György munkásságát, akik a 20. század közepének legjelentősebb építész alakjai közé tartoznak. Vadász Mihály a Bauhaus és a modernizmus szellemében alkotta meg híres épületeit, míg Vadász György városképi jelentőségű középületei és lakóházai meghatározták a 20. század második felének magyar építészetét. Az Éből Kossuth és Prima Primissima díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Nemzetművészet cím kitüntetettje tavaly hunyt el. Olyan művek fémjelzik munkásságát, mint a Mohácsi Nemzeti Sírkert, a Múhi Csata emlékműve, a zalaegerszegi csipkeházak, a Gellért-hegyi víztározó, a Hannoveri Expo magyar pavilonja, de ő tervezte a balassagyarmati templomot és a Sényei Isten kemencéje kápolnát is. Fia Vadász Bence, aki a harmadik generációt képviseli, szintén akadémikus, az MMA Szegedi Regionális Munkacsoportjának tagja, 2000-ben vette át az édesapja által alapított Vadász Építés Stúdió vezetését. A kiállítás olyan jellegzetes műveit mutatja be, mint a Vaskúti iskola, a budakeszi Mosolyvár bölcsöde, vagy a brutalista Meininger szálloda. Az október 25-ig látható kiállítások fényképpel, tervekkel, könyvekkel, makettekkel és filmekkel láttatja a szegedi tárlat, de a grafikák, a szobrok és a versek sem mellékszereplők, a kiállítás kurátora pedig Dénes Eszter.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Ádám almái, tündérkertek gyümölcsei. Ha valaki ma Magyarországon tündérkertekről hall, nem színes meseveli kertekre kell gondolnia elsősorban, hanem egy olyan szellemi közösségre, amely a Kárpát-medence régi gyümölcsfajtáit és az ehhez kapcsolódó tudást őrzi. A tündérkertek mozgalom nem csak gémbank, nem csak gyümölcsfagyűjtemény, hanem értékmegőrzés és edukációs törekvés is egyben. A tündérkert nem múzeum, hanem élő örökség, amelyben a gyümölcsfák nem pusztán emlékek, hanem a mindennapok részei. Az itt őrzött fajták nem csak a múlt kincsei, hanem a jövő biztosítékai is, hiszen a változó éghajlat kihívásaihoz ezek a régi fák kiválóan alkalmazkodtak. A mozgalom központja hazákban Göcsej szívében, Porszombaton található, de a kezdeményezés messze túlnő a falun. Az egyik legismertebb az ország első tündérkertje, az őrségben található Viszáki kert, amelyet Szarvas József színművész hozott létre. Itt 40 őshonos gyümölcsfa fajtát találunk. Színházi előadásokkal, közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. Találhatunk tündérkerteket Gömörvidékén is, ám fontos hangsúlyozni, hogy ezek a kertek elsősorban magánkezdeményezések, így a legtöbbje nem látogatható szabadon. Előzetes bejelentkezés után számos helyen örömmel fogadják a kíváncsi utazókat, különösen, ha tanulni, bekapcsolódni szeretnének. A tündérkertek nem csak botanikai ritkaságokat rejtenek, hanem irodalmi és történelmi emlékeket is. Vehetjük példaként azt a körtefát, amely alatt Petőfi Sándor utolsó versét írt a Segesvár előtt, vagy azt a fajtát, amelyet Benedek Elek mentett meg az utókor számára. Zrínyi Miklós leveleiben is fennmaradt, hogy gyümölcsfáit jobb ágyai között osztotta szét. A tündérkertek szellemisége pontosan ezt a tudást idézi föl. A fák mellett ott van a gyümölcskultúra újraélesztése is. A szalványok, párlatok, s a hagyományos ecetkészítés. Régen az almaecet nem csak ételízesítő volt, hanem gyógyír is. A tündérkert így azoknak szól, akik szeretik a gyümölcsöket és a természetet, de azoknak is, akik szeretnének közelebb kerülni ahhoz a tudáshoz és világhoz, amelyben a mindennapok szorosan összefonódtak a természettel. A tündérkertek mozgalma azt üzeni: örökségünk nem vitrinekbe zárva él tovább, hanem a mindennapokban, amikor egy fa virágzik, termést hoz, és amikor valaki megtanulja, hogyan kell új életet adni egy ágnak.
Film. Együttélés, na persze, címmel egy izraeli-palesztin stand-up komikust bemutató dokumentumfilm vetítésével kezdi kezdetét a 22. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, amely idén november 11-e és 19-e között várja az érdeklődőket Budapesten és 7 vidéki városban. Az idei fesztivál filmjei ismét érzékeny témákat dolgoznak fel, bemutatva Ukrajna, Gáza, Szudán és Irak háborúsújtotta területein élő emberek történeteit, de a látszólag békében élő társadalmak problémáira is fókuszálnak. A témák között szerepel még a klímaváltozás, a gyári munkások jogfosztottsága, a nemek közötti egyenlőtlenség, az alkoholizmus és a gyermekvédelemmel kapcsolatos kihívások. Emellett könnyedebb hangvételű filmek is helyet kapnak a programban, valamint tovább erősödik a fesztiválon a női alkotók jelenléte. A filmek több mint felét női rendezők jegyzik. A fesztivál nyitófilmje az 5 éven át forgatott Együttélés, na persze. Főszereplője Noam Schuster Eliassi, izraeli aktivista, stand-up komikus, aki egy kétnyelvű izraeli-palesztin faluban nőtt fel, egy olyan helyen, amely az egyetlen szándékosan integrált közösség az országban. A magyar alkotások közül a fesztiválon látható lesz Haragonics Sára, Szia Sári című filmje, amelyet az édesanyja halálának feldolgozásáról készített. A vetítéseket idén is dokumentumfilmes szakmai programok, beszélgetések, kiállítások és koncertek kísérik. A programhelyszínek Budapesten a Trafó, a Toldi Mozi, a Művész Mozi, Blinken OSA Archivum, a CEU Budapest és a Francia Intézet lesznek. A fesztivál Pécsen, Szegeden, Kecskeméten, Veszprémben, Miskolcon, Szombathelyen és Debrecenben is várja majd az érdeklődőket.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A bálna teste hamar eltűnik a szem elől. A merülés gyűrűi azonban még sokáig a víz felszínén örvénylenek. Valahogy úgy, mint amikor nem ölelhetjük többé magunkhoz a szeretett szemét. A nyoma megmarad, barátságos árnyéka elkísér mindenhová, ott duruzsol az öröm a testben, valahol mélyen, egészen mélyen, odabent. Így szól a prológus Íjas Flóra könyvében. A bálnák közt veled két 20 éves regénye, mindketten olyan terheket hoztak a múltból, amelyek rendkívül megnehezítik számukra a kapcsolatteremtést, az örömteli életet. Onnan indulunk ebben a beszélgetésben a szerzővel, hogy ő mióta hordozza magában ezt a történetet, hogyan született ez a két különleges fiatalember, és milyen az ő kapcsolata a bálnákkal.
Az alapötlet az az volt, hogy volt két karakter, akiket nagyon szerettem volna megnézni, hogy mit kezdenek egymással.
Egy vidékről jött fiú, aki sztár lesz Budapesten. És igen. Egy lány, aki meg inkább visszafogott, vagy ilyen elbújós.
Igen, de hogy ugyanabban a kultúrkörben szocializálódtak, és azok a traumák, meg azok a nehézségek, amikkel szembenéznek, az hasonló, csak hát nyilván más körülményeik vannak. És arra voltam kíváncsi, hogy hogyan tudnak együtt gyógyulni, ha találkoznak. És akkor bejött egy harmadik nagyon fontos szereplő, aki kicsit talán ilyen archetipikus is, vagy nem tudom, de nekem elég konkrét és élő a mamó, aki segíti őket, úgyhogy nem volt meg így előre, hanem alakult, ahogyan ők elkezdtek egymással kapcsolatba lépni.
Miért izgalmas írni egy olyan fiúról, aki nagyon messziről, tehát a fővárosról nagyon messziről jön, és ráadásul még azt se lehet mondani, hogy nem értékeli azt, ahová eljutott. Szokták ezt mondani, hogy elfelejtette, honnan jön, de ő sosem felejti el, hogy honnan jött, és aztán fölkapja ez a celeb világ.
Végülis ez az alap konfliktus az ő esetében, a Dani esetében, hogy ő nagyon sikeres, és mégis pánikrohamai vannak, és rémálmai, és próbálja megérteni, hogy mi történik, mert hogy érzékeli ő is, hogy hát nem igazán volt esélye kitörni, és mégis sikerült neki, és hogy akkor mi a baja. És akkor lassan derülnek ki olyan események az életéből, amik hát tulajdonképpen traumák, és megnehezítik azt, hogy feldolgozza, beintegrálja magába azt, hogy ő most nagyon sikeres.
Hogy elfogadja a sikert?
Igen.
Vagy hogy azt érezze, hogy ő megérdemli ezt a sikert?
Igen, tehát itt a bűntudat tulajdonképpen a fő kapocs, ami a Miriamnál is megjelenik, és Daninál is. Lehet ezt valamifajta osztálybűntudatnak is mondani, akár túlélő bűntudatnak, majd kiderül a könyvből, hogy jön ez ide, de hogy tulajdonképpen egy lelki válságba kerül, ami hát elég súlyos, mert milyen pszichotikus állapotai is lesznek. Szerettem volna megjeleníteni azt az új generációs férfi vagy fiú alakot, akinek már van érzékenysége arra, hogy például mondjuk felelőssége tartozik a rajongóiért, tehát már elég érzékeny ahhoz, hogy érzékelje, hogy sokan segítségért fordulnak hozzá, mert ráérzett valami olyan kulturális nehézség, amit megjelenít a zenéjében, és ezért is lett nagyon felkapott, és szenved attól, hogy ez mekkora teher rajta. Ez egy új jelenség, hogy ennyire népszerűek lettek ezek a fiatal magyar előadók. Most hallgatom egy podcast beszélgetést, hogy ezzel nem annyira találkoztunk korábban, mert a külföldiek voltak itthon is nagyon felkapva, és kíváncsi voltam, hogy ez belülről milyen. Illetve ő már így az a férfi, akinek van valamennyi rálátása arra, hogy működik a patriarkátus, hogy működik a kapitalizmus. Ha pénze van és férfi, akkor előjogai vannak, nagyobb hatalma van, és amikor erre rálát, ott meg tud jelenni egy bűntudat, hogy most igazából nekem azért is olyan jó, mert másoknak meg nem. Ez számomra egy nagyon izgalmas kérdés, hogy azok, akik erre ráismernek, tehát a Miriam is például azzal, hogy a bálnák veszélyeztetettségére rálát, de hogy ő nem annyira stabil anyagi helyzetű, de nem kell nélkülözni.
És mondjuk ő megengedheti magának, hogy 3 egyetemet is ott hagy. Nem? Tehát
igen,
egy kiváltság.
Igen, abszolút. Tehát ilyen szempontból van anyagi biztonsága, csak attól függ a nevelőanyjától, akivel meg nincs olyan kapcsolata, amiben ilyen biztonságosan érezné magát érzelmileg. És akkor ez is egy kérdés, hogy megéri-e elfogadni. Meg hát neki van egy nagyon-nagyon nehéz, sötét családi titka, amivel próbál valamit kezdeni, de hát igazából csak dühös egyfolytában, tehát nem annyira megy neki jól. Így, hogy
hát és úgy tűnik, hogy őt mérhetetlen akadályozza ez a teher, vagy ez a titok, ez a sötét titok mindenféle kapcsolatának
Igen.
a létrehozásában. Tehát egyszerűen nem tud megbízni emberekben.
Igen, az egyetlen a mamó nagymamája, akivel nagyon különleges kapcsolata van, mert így húzzák egymást, de az látszik, hogy vele megenged magának egy olyan hangot, tehát megmutatja azt az összevisszaságot, vagy azt a dühöt, ami benne van, úgyis, hogy néha így kicikizi a nagymamáját. De azért, mert mamó tényleg ennyire biztonságos azzal együtt, hogy elég karakán figura is.
Milyen kapcsolatod van a bálnákkal? És nyilván az kérdés, hogy jártál-e Izlandon, tehát ez, amit bemutat, a személyes tapasztalata?
Voltam Izlandon, igen. Borzasztó nehéz volt elmenni, és azóta is nagyon nehéz feldolgozni azt a részét, hogy amennyit én kapok ezektől a bálnáktól, az, és akkor itt jön be a bűntudat, mivel nyilván nekem is dolgom van, tehát azért is foglalkoztat ez a téma, hogy ha egyszer én segíteni szeretnék nekik, akkor vajon miért repülök, és akkor az a nagyobb környezetterhelés, és akkor... Na, szóval, hogy ez egy ilyen, meg hát a környezetvédelemben élek már, nem tudom, 20 éve kb., és szerintem egyébként ez egy fontos téma, hogy az, aki szeretne felelősséget vállalni, meg rálát arra, hogy mi történik, mit kezdjen azzal, hogy hát, hogy mindannyian hozzájárunk ez a környezetterheléshez, bár sokkal kisebb mértékben, mint azt mondjuk, hát a vállalatok így vissza akarják tolni a fogyasztóra, mert hogy azért most egy fogyasztónak sokkal kisebb a hatásköre, egy ilyen átlag, mondjuk magyar, nem tudom, van középosztály, akkor középosztálybeli embernek, mint mondjuk, nem tudom, a nagy vállalatok tulajdonosainak, de hogy akkor is, vajon mi az a mód, amivel én akkor, ha ennyire sokat jelentenek nekem, vissza tudok adni, és akkor végül is, hát egyrészt ez a könyv egy ilyen módja talán ennek,
Úgy érted, hogy mindez a probléma, amit elmesélsz, akár a bálnákkal összefüggésben, hogy az sokkal több emberhez eljut így.
Igen, csak azt is érzem, hogy az is felelősség, hogy én sem szeretnék bűntudatot kelteni. Tehát ugye ennek itt nem ez a célja, hanem inkább a, hát most ez így biztos ilyen naivan hangzik, meg nem tudom, de hogy tényleg a szeretet, vagy az ilyen érzelmi kapcsolódásnak a létrehozása, mert azt gondolom, hogy amire figyelünk, vagy ami felé szeretettel tudunk közelíteni, azzal törődünk leginkább. De hogy aztán, na azért keresem itt a szavakat, mert hogy aztán ez elkezdett bennem átfordulni, hogy most vajon nekik van szükségük az én segítségemre, vagy nekem az ő segítségükre. És hogy az utóbbi időben egyre inkább azt érzem, hogy valójában, szóval ők itt vannak 50 millió éve. Fantasztikus intelligenciájuk van, altruista viselkedésük, van egy faj, aminél nincsen rákos megbetegedés. Olyan elképesztő dolgok derültek ki számomra, amik alapján most már így arrogáns azt mondani, hogy én akarom megvédeni, vagy segíteni nekik, miközben valójában tanulnom kellene tőlük. És ezt érzem, ezt a hívást folyamatosan, hogy közel legyek, mert valami olyat képviselnek, vagy valami olyat tudnak, pusztán a létezésükkel, ami nagyon fontos nekem, és azt érzem, hogy egyébként nagyon fontos lenne a világ számára is, mert az, ahogyan ők élnek, amikre ők képesek, azok tanítóak. Ez az élmény, amit kaptam tőlük, az egészen leírhatatlan, vagy hát ezek szerint akkor valamennyire átjött a könyvbe, de nehéz.
Ijas Flórával beszélgettünk Bálnák közt veled című regényéről, amely magával ragadja az olvasót. A könyv a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.
Köszönöm a figyelmüket, Olá Andrát hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.